Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Igazi vérbeli díva, aki megjelenik a színpadon és beragyogja azt, lehetett volna baleréna is, de nem azt választotta, különlegesen szép hangjával operát és operettet is énekel. Magyarországon sokáig ő volt a csárdás királynő. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. Vendégem Fisó Monika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artis Jusz díjas énekesnő, az Operett Színház tagja, akit március 15-én Kossuth díjjal tüntettek ki. És akivel nem csak az Orfeon Mágosa című operettről beszélgettünk bő másfél évvel ezelőtt, hanem arról is, hogy milyen érzési évadot kezdeni.
Nyári emberke vagyok, július 14, Basté.
Igazi rák.
Igazi rák, igen, egy kis skorpió beütés.
Érzelmek és szenvedélyek.
Az, igen. De szóval nagyon nehezen ereztem el a nyarat. Nagyon szeretem a meleget, a forróságot, vízimádó vagyok, és nehezen jövök be ide a színházba ilyenkor, vagy bárhová. De az új kihívások azok nagyon izgatnak, és ugye most vasárnap volt az operett forgatag, ami egy ilyen hagyományos minden évben visszatérő dolog.
De tud körülünk. Ünnepeltek, azt mesélték.
Hála Istennek jó meleg volt, és azt láttam, hogy annyi, de annyi ember volt kíváncsi ránk, és ez azonnal átállítja az agyadat, és akkor igen, neked erre van most szükséged, és ez a feladatod, hogy ezeknek az embereknek, tudom, ezek nagy szavak, de ezt én így is gondolom, hogy ezeknek az embereknek te adni tudjál valamit, és tomboltak. Hát amikor megszólalt az első operett szám, amikor felmet Oszvald Marika Peller Károllyal, hát akkor figyelj, mint hogyha ledobtak volna egy bombát, egy ilyen szeretett bombát, érted? Fantasztikus volt, akkor hát nevettünk fel ott lent, ugye mindenki ilyenkor végignézi a másikat, meg nagyon jó hangulat volt.
Nem nehéz az, hogy az embertől elvárják, hogy egy díva legyen, tehát a csárdás királynő jön ki, és a cipőjéből pezsgőt igyanak, de egy vasárnap délután is királynőnek lenni, ez nem nehéz.
Amint látod, én nem vagyok ez a kifestett emberke, tehát én...
De pont olyan szép vagy, mint a színpad, én pont azt néztem, hogy az arcod az ugyanaz.
Édes vagy, ez valószínűleg genetikai édesanyámtól örököltem, hogy sőt, nagypapámtól nekünk egy ilyen kis pufók arcunk van, és ez, hogyha lefogyok, akkor is megmarad ez a pufók arc, úgyhogy valószínűleg ez segít egy kicsit. Meg talán szerintem az ember szeme csillogása az, ami varázsolhat, szóval...
Meg egy testtartás, meg egy hanghordozás.
Igen, a testtartás, az nagyon fontosnak gondolom, hogy vannak dolgok, amik az ember életében, ha az embernek gyereke születik, azt szinte kötelezően fontosnak tartom, hogy például balett. Másképp tartja az ember a kezét, másképp mozdulsz meg. Ez alapvetően egy nőiességet is ad az embernek. Egész pályám, hát az kis életem úgy indult, hogy nekem nagy szerencsém volt, mert nagy családban éltünk, amit én most nagyon hiányolok, hogy nem tudunk együtt élni.
Ez mit jelentett, hogy nagymamák?
Nagymama, nagypapa, igen. Szinte ők neveltek föl egy bizonyos szintig, amíg ugye apu meg anyu dolgozott. Anyukámnak a szüleivel éltünk együtt a 9. kerületben, tehát én ferencvárosi lányka vagyok, és
vidám, gangos élet folyt, hogy minden...
Igen, pontosan. Tudod, még ez a félkör alakú, ott görkorcsolyáztam, a szomszéd néninek volt egyedül telefonja, még akkor... a házban. Az én keresztapám 56-ban kiköltözött Montrealba, ott lett fodrász, és ott élt, és ő minden évben, amikor tudott, nyáron hazajött. Ezért is fontosak nekem egyiket a nyarak, hogy így visszagondolok, hogy mindig akkor olyan szinten gyűlt össze, és szélesedett ki a család, és ez az én nagymamám, meg a unokatestvérem nagymamájának a kezébe volt, mert sajnos ez most szétesett, és édesapám elment decemberben. Akkor összegyűltünk utána, akkor beszéltük ezt, hogy amit nagymamánk, nagyszüleink véghez tudtak vinni, hogy összetartják a családot. Hát emlékszem gyerekkorunkban, hogy autókonvojokban egymás után a unokatesóimmal, a nagymamám a testvéreivel mentünk, még a Ladával, meg Trabanttal, Bulgáriába, meg Görögországba, meg Jugoszláviába, és ezek akkora élmények voltak. Bár világéletemben vágytam a zöldbe, ugye hát mi ott nőttünk fel a Ferenc körúton, a villamos ott ment el, nem tudtuk kinyitni az erkély ajtót, mert olyan hangos volt minden, de akkor is olyan, milyen második emeleten laktunk, nekünk volt egyedül erkélyünk, a nagypapám még valamelyik jugoszláviai utunkról lopott.
Meggyökeresztett.
Igen, igen, ő ültette be az egész teraszt, tehát úgy nézett ki, mint egy ilyen déli római tetőterasz, nagyon-nagyon irigyek is voltak ott a Ferenc körúti emberek, mindig néztek föl, hogy micsoda csodálatos erkélyünk van, de ritkán tudtuk kinyitni a zaj miatt, és én pont valószínűleg emiatt vágytam nagyon a zöldbe.
De most megadatott.
Meg, és itt iszonyatosan imádom, Szentendrén élek most már 2003 óta, hát pont 20 éve, úristen, igen. A volt férjemmel úgy mentünk házat keresni, hogy semmi pénzünk nem volt. Az első 500.000 forintot, a foglalót, azt az egyik karmester barátunktól kértük kölcsön, de belevágtunk. Életem legnagyobb jó döntése volt, azt gondolom ez, mert én nagyon féltem attól, hogy ezt hogy fogjuk végigcsinálni, de aztán természetesen sikerült minden, és most a legcsodálatosabb helyen élek, amit el tudok képzelni magamnak. Persze, azért van egy-két ország, ahova elmennék nagyon szívesen. Mégben mondtam, hogy nagyon meleg szerető vagyok, és imádom a déli életig jelölő, déli virtusú embereket.
A tengert, ugye?
Meg a tengert. Hát a víz. A víz. Igen, az is.
Ezért választom majd Debussyt a tenger miatt.
Például igen. Ha én egy évben egyszer nem jutok el víz mellé, de főleg tenger mellé, azért, hogy a hangját halljam. Tavaly nyáron volt szerintem életünk nyaralása, Lara is így mondja. Négyen mentünk el, két barátommal, Peller Károlyal és az ő párjával mentünk el nyaralni Zanzibárra.
Na, ez vagány lehetett.
Figyelj, ez valami olyan csodálatos, valami csodálatos volt, és képzeld el, hogy minden este beállítottam a telefonom, reggel 6 óra 37 percre, mert akkor kelt fel a nap. Felvettem a tengerzúgását, hangját, mert tudtam, hogy nekem erre szükségem lesz ősszel, meg télen, amikor ebből nekem energia jön. Tehát...
Ez tiszta impressionizmus, úgyhogy Debussyt, szóval, hogy őt belé, hogy szerette.
Volt nekem egy fantasztikus korrepetítor tanárnőm, Alter Katalin, a zeneművészeti főiskolán. És ő vele, ahogy rakosgattuk össze a kis hangomat hangképzés során, kezdtünk el egyébként Duparc, Debussy, Ravel dalokat keresgélni, énekelgetni. Volt egy nagyon jó zenetörténet tanárom is, Földes Imre. Kemény volt, iszonyatosan kemény vizsgák voltak, és mindig úgy párosította a zenéket, hogy a történelem, a képzőművészet, a festészet, mindennek egy időben össze kellett jönnie. Tehát úgy vizsgáztál, hogy berakott egy zeneszámot, kaptunk 20 kazettát. Szó szerint 20 kazettát.
Akkor mi gyerekeim már el sem tudják képzelni. Mi
tekergetett, tudod, hogy kicsit összegyűrődött.
Ceruzával.
Igen, igen. Szóval 20 kazettányi anyagot egy évre, azt neked végig kellett hallgatni, és akkor, amikor vizsgáztál évvégén, akkor párosítanod kellett egy-egy polban
hozzá. Ez szirítlem ezt a kurzust.
Fantasztikus, fantasztikus ember és fantasztikus tanár volt, és ennek eredményeképpen gondolom, hogy látom úgy a zenét is, hogy azonnal valamit én párosítok, társítok hozzá.
Beszéljünk arról a kislányról, aki a Magyar Rádió gyerekkórusában énekelt, szóval oda, hogy vezetett az út.
Úgyhogy mind a két nagymamám egymástól tök függetlenül és szinte egy időben próbált nekem életcélt kitűzni. Az egyik nagymamám egyébként varrónő volt, a testvérével együtt, a testvére lakásában volt ilyen saját szalonjuk. Igen, ez is egy
polgári. Társadalmi élet lehetett.
Emlékszem a sarokra, hogy fel volt építve a tükör, a minden, és akkor én ott lestem, amikor jöttek a kuncshaftok, ugye így hívták őket, hogy jön a kuncsat, és akkor próbálnak. Anyukám anyukája, akiknél laktunk, őnekik volt opera és zeneakadémia bérletük is, úgyhogy gyerekkorom óta folyamatosan jártunk a zeneakadémiára, és az Erkel színházban volt a bérlet. A hatos páholy volt a miénk jobb oldalt. Rengeteget aludtam. Emlékszem, mindig a papa vállán aludtam végig, de akkor volt az, hogy például akkor volt Löblan Győző és Pitti Katalina nagy álompár, tehát én rajtuk nőttem fel, és mindent velük.
Operettet is énekeltek.
Operettet is, igen. Megmondom őszintén, hogy annyira engem az operett nem fogott meg, nem is hallgattam egészen. Mindig mondom viccesen, félig viccesen, hogy az első operett, amit láttam, abban már játszottam, és ez volt a Montmartre bolya, mondjuk úgy is sikerült. Fáji Miklós megírta, aki egyébként később pont egy díjra jelölt, de az első cikke rólam az volt a címe, nagyon vicces, és teljesen igaz, hogy a szürke veréb.
Te lettél volna, de hogy sikerült?
Úgy sikerült, hogy ahogy én végeztem a zeneművészeti főiskolán, ugye nálunk a prózát annyira nem tanultuk, tehát én nem színművészetiről érkeztem ide. Hát bedobtak a vízbe, én eljöttem ide. Ez is tök véletlen volt. Anyukám a Vámis pénzügyőrségnél dolgozott, és ők mindig csináltak bálokat, és elmentünk egy ilyen bálra énekelni, ahol az akkori Operett Színháznak a művészeti titkára is vendégként ott volt, Kővári Kati, és ő mondta, hogy odajött, hogy na, hogy hívnak, ki vagy te, és azonnal gyere meghallgatásra az Operett Színházba. Eljöttem, és Maklári Laci, az akkori zeneigazgató azonnal fel is vett. Tehát teljesen mély vízbe kerültem. Addig én egy szót nem szóltam színpadon prózában.
Opera énekesnek készültem.
Igen, igen. Egyébként az első szerepem az is tök véletlen volt, hogy lementem Szegedre, Pál Tamás volt akkor még a Szegedi Nemzeti Színháznak a zenei vezetője és igazgatója. Vittem egy Norina belépőt a Donizetti Don Pasquale-jából, és elénekeltem, tetszett neki, és megkérdezte, hogy tudom-e az egészet. Természetesen óriásit hazudva azt mondtam, hogy hogy de tudnám. Azonnal rááll az agyam. Valószínűleg azért, mert annyira szerettem a nyelveket is a zenével összekötni, imádok olaszul énekelni.
Hány nyelven beszélsz?
Sajnos én ilyen mix nyelven beszélek. Tehát én franciából érettségiztem, és van középfokú nyelvvizsgám. Zene miatt meg tanulnom kellett olaszul, de ott meg ugye dalirodalom és olasz nyelv párosítása volt a főiskolán.
Aki operát énekel, annak a fülébe megy az olasz, ezt nem lehet megúszni olasz tanulást.
Hát nem tudsz úgy énekelni, hogy te ezt nem fordítod le. Hát biztos vannak olyan emberek, én nem tudok hogy előadni semmit, hogyha nem tudom szóról szóra, hogy mit jelent.
Szóval Csárdás királynő, amit álmodból felverve is tudná.
Igen, igen, de...
700-szor énekelte.
Hát szerintem, én nem számoltam soha, csak úgy pont most, hogy jöttem hozzád beszélgetni, és mivel azt gondolom, hogy az én pályámnak a egyik, sőt, talán a legnagyobb mérföldköve az a Csárdás királynő. Kérdeztem, vagy szóltam Larának, amikor vittem be az iskolába, hogy figyelj, számolj már, csak csináljunk egy ilyen általányt gyorsan, amíg beviszlek a telefononat, hogy mondjuk 25 éve vagyok a színpadon, ugye 24-gyel szorozzuk meg úgy kb. És ilyen 700 jött ki körülbelül. Amit már 20 éve játszol, az pont az, hogy nem izgulsz, hanem fel kell tudnod spannolni magad ahhoz, hogy mindig találj valami újat, amivel adni tudsz a közönségnek.
Oh, la la, see the fire, la la, oh, la la,
primadonnasággal együtt jár a tartás, hogy egyszerűen ruhát is viselni tudni kell, és azt gondolom, hogy tudom is. Tehát nem szokott nekem bajom.
Mert mindig jó ruháid vannak. Nézegettem elég sok képet, és olyan szép ruhákat kapsz mindig.
Szerintem a varrodában nem nagy a szerelep köztünk, bár én nagyon szeretem őket, meg tudom, hogy ők is szeretnek, csak én egy...
Ez vajudás?
Igen, igen, részemről nagyon. Tehát nekem fontos az, hogy jól érezzem magam, és mivel a primadonnaságnak is az lényege, hogy egy olyan látványt kapjon a közönség, ami tetszik neki. És hogyha én nem érzem jól magam abban a ruhában, hiába
képviselem. Hát énekelned is kell, tehát most hiába nem tudom, milyen szexi, ha nem kapsz levegőt.
Ezen is szoktunk mindig harcolni, hogy én szeretem, ha jól össze vagyok fogva, igen, tehát én szeretem a fűzőket, szeretem, mély légzést használunk, de természetesen itt a lengőbordáknál, aminek ugye szét kell menni az éneklésnél, ott helyet hagyunk, de nekem fontos az, hogy érezzem, hogy tartva vagyok. És hiába rajzol le, vagy képzel el sokszor a jelmeztervező. Például most Erzsenyi Krisztinával nagyon sokat dolgoztunk az utóbbi években együtt, és mindig gyönyörű rajzokat csinál, és gyönyörű a végeredmény is mindig, de tudja, hogy amik velem dolgozik, hogy mindig egy kicsit valamit másként, és annyira jó, hogy kompromisszum képesek ők is, én is, és akkor mindig születik valami olyan dolog, de azon kívül, hogy a jelmezeimet összedolgozva találjuk ki, vagy kialakítjuk, mert azt gondolom, hogy hiába rajzol le az ember egy ruhát, egy szerepre, amikor ott van mondjuk három ember, mindegyik különböző, különböző testalkatú, különböző lelkületű, biztos, hogy nem fog...
Volt a Nájna, ahol még mindenki más ruhát is kapott, de azért ez ritkán, tehát általában három ember ugyanabban a jelmezben, mert általában... hogy ugyanúgy néz ki a jelmező.
Igen, igen, de egy kicsit azért mindig más. Én kiharcolom, tehát én ezt nem szoktam hagyni, és hogy van egy nagyon-nagyon-nagyon fantasztikus emberke, nekem egy barátos néni, tehát színházból, aki nekem például a gála koncertekre rendszeresen ő varja a ruháimat, tehát hogyha a palota koncertről beszélünk, vagy egy szabadtéri koncertről.
Szeretnél egyedül lenni a színpadon? Vagy nagyon csapatjátékos vagy? Mert azért itt az Operett Színház, vagy akár az opera színpadán is 200 ember dolgozik azon, hogy az előadás megjön, hogyha beleszámoljuk a világítóktól kezdve mindenkit. Amikor meg kiállsz egyedül énekelni, ez nekem teljesen másnak tűnik.
Teljesen más, és természetesen, hogy egy darabot csinálsz, abba csapatjátékosnak kell lenned. Viszont nagyon fontos, hogy minden szerepbe bele kell építeni a saját magadat, tehát önazonosság számomra nagyon fontos. Azt gondolom, hogy annélkül nem tudsz hiteles lenni. Ettől más egyébként, például egy Csárdás királynőben a másik kolléganőm, meg a harmadik, meg az első, mindegyik megpróbálja a saját maga tapasztalataiból felépíteni a szerepeket.
De mi Szilvia?
Hát szerintem ő a Szilvia maga a primadonna. Tehát minden további primadonna szerepem szinte, nem azt mondom, hogy ő belőle indult, vagy épült fel, de az egy alap primadonna szerep. Ő az igazi nő, aki küzd, aki megmutatja az érzéseit, az esendőségét is megmutatja. Az is nagyon fontos, hogy az esendőségünket is meg tudjuk mutatni, tehát csak ne csak a szépség és a csillogás legyen, mert avval tudod szerintem a közönséget is, az embereket közelebb éreztetni magadhoz.
Hogy egy igazi nő van a színpadon.
Pontosan. Tehát, mint az életben is, mindenkinek van esendősége, akinek nincs, az hazudik. Valószínűleg az én házasságom is erre ment rá egyébként. Nagyon nagy szerelem volt, nekem Vadász Dániel volt a kollégám is, és a férjem is, és ugye 3 éve mentünk szét, ő a gyermekem édesapja, és ez egy hatalmas nagy szerelem volt, de annyira erőteljes ő is, sőt, ő nagyon, nagyon erőteljes, határozott személyiség.
Egy nőnek egy erős férfira van
szükség. Igen, de én meg nem tudom... Nem szeretem azt, hogyha be vagyok regulázva. És ezért volt az köztünk, hogy hiába szerettük és imádtuk egymást, egyszerűen a nap 24 órájára
jön lesz a zavarod.
Igen, pontosan. És amikor ezt felismered 19 év után, akkor persze a mai napig kudarcként, meg valószínűleg az életem végéig kudarcként fogom azt megélni, hogy nem sikerült, főleg a gyerek miatt, egy olyan családot végigvinni, egyikünknek, se Daninak, se nekem.
Amiben felnőttetek.
Igen, meg amiben a Lara is felnőhetett volna úgy, hogy most nem lett volna ketté tépve. De minden kudarcból az ember épül és tovább tanul, mert kell. Mert természetesen nem hazudnék, ha nem mondanám azt, hogy összeestem. Tehát azt hittem, hogy nem fog kell. Tudtam, hogy ezt kell csinálni. Tehát tudtam, hogy megöljük egymást, hogyha tovább maradunk együtt, és tovább kell lépnünk neki is, nekem is, mert nem szeretem, ha megmondják, hogy mi legyen. Na, ennyi.
De ha rendező mondja meg, akkor?
Ott is átgondolom. Természetesen fejet hajtok, de hogyha én abban nem érzem jól magam, vagy annyira nem én vagyok, akkor ezt nem tudom megcsinálni. Tehát nem is azért, mert hogy én renitens vagyok, és nem akarom, hanem nem tudom megcsinálni azt akkor. És természetesen akkor mondom, hogy nem lehetne ezt egy kicsit más oldalról megközelíteni. Szerintem ez egy normális dolog.
Nem mondtad el, hogy milyen egyedül állni a színpadon?
Az is varázslatos tud lenni, mert akkor még inkább önmagadból tudsz építkezni, és ezekre a gála koncerteken van lehetőség, amikor ugye kiragadunk egy-egy áriát, vagy egy-egy dalt egy-egy darabból, és ilyenkor még inkább bele tudsz csempészni még többet magadból. Én nagyon-nagyon szeretem ezeket a gála koncerteket.
Zenéknek is egy kolléganőt választottál.
Igen, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon szeretnék vele egyszer találkozni, mert azt érzem, hogy valahogy egy tőről fakadhattunk, tehát ő is egy ilyen nagyon déli virtusú, iszonyat szeretett gombóc, vagy nem is tudom, tehát egy ilyen Anna Netrebko, nagyon-nagyon szeretem az ő, a különleges, önazonos, abszolút, tehát valószínűleg ezért szerettem bele, mert ő magát adja minden szerepben.
Most mit énekelje?
A másik nagy szerelmemet, Traviátát, Verdi Traviátát. Ugye megkérdeznéd, hogy mi az, amit még szeretnék énekelni, igen, akkor ez az. Énekeltem már egyébként, volt szerencsém pont Olaszországban, Genovában, a Teatro Verdiben énekelni.
Hát ezért ez mekkora élmény lehetett?
Figyelj, életem katarzisa volt. Nagyon hamar kellett elkészülni, tehát nem voltam teljesen elengedett, de valami csodálatos érzés volt.
Igen, az a karakter is, még hogyha semmiben nem is hasonlít a Csárdás királynőre, de az is ugyanilyen, hogy megmutatja, hogy belül mennyire össze van törve, vagy összetörhető.
Igen, ő is az esendőségével fogja meg az embert. Csodálatos szerep, mind lelkileg, de hát az, amit ott Verdi leírt, hát az szerintem az utánozhatatlan. Tehát egyébként megkérdeznéd, hogy melyik opera nekem a Traviata az opera.
Nem bántad meg, hogy végül operett primadonna vagy elsősorban, és nem operaénekesnő, vagy azért ezek átjárható, tehát ez nem egy végleges döntés, hanem hogy most itt vagyok, aztán majd Traviátát éneklek.
Nálunk, itt Magyarországon kicsit másként kezelik az operett énekes, vagy az operett műfajt, mint mondjuk külföldön. Németországban, Ausztriában ott teljesen természetes, hogy az opera énekes énekel, és nem degradáló számára énekelni operettet és játszani. Azt gondolom, hogy kicsit sznobériával nyúlnak a magyar emberek ehhez, és ez az mindig egyébként, amióta az operettre tettem le a voksomat, és ezt művelem, és ez a szívem most már, azóta mindig is feladatomnak éreztem azt, hogy ezt a bástyát letörjem.
De személy szerint ezt meg is valósított. Hát olyan operákat énekeltél, úristen. Mindig a legdallamosabbat, a legszebbet, a legjobbat.
Hát ami nagy vágyam volt egyébként, az Éjkirálynője. Na most azt például, az Éjkirálynőjét nem lehet összehozni sajnos. Mármint egy operettát. Azért nem, mert például egy Csárdás királynő vagy egy Marica grófnő, de általában a primadonna szereplők egy tágabb ambitusban vannak megírva, tehát mélyebb, tömb, magasabbig, tehát szélesebb a hang intervallum, és a hangszerelés is más. Kálmán Imre a énekszólammal szinte egy helyre írta a hangszerelést.
Hogy az énekesét erősíti.
Vastag mögötte a zenekar. Míg egy Verdi, például egy Traviata, vagy egy Gilda, ott például, ha meghallgatod, alatta pilinckáznak a
tehát, hogy hagyja érvényesül.
Pontosan. Más lágéban, más hangtartományban szól alatta a zenekar. Ezért nehezebb egyébként énekelni. Volt olyan, hogy pár éven keresztül próbáltam Ékirálynőt is csinálni egy időben, meg operettet is, de nem sikerült. Sajnos emiatt hagytam abba az Ékirálynőt is, mert egyszer kimentem Brüsszelbe, volt egy meghallgatás, és előző nap este még Csárdás királynőt énekeltem, de Marica grófnőt. Másnap volt a meghallgatás, és egy Marica grófnőt énekez, egyszerűen a hangod...
Elszakadom, hogy a torkod kell állni.
Igen, és főleg a prózák miatt is nehezebb sokkal. Tehát egyszerűen lent marad az egész berendezésed, és nem tudod másnapra, főleg délelőtt volt, másnapra felrakni abba a régióba, abba az állapotba, abba a hangszalagoknak azt a mozgását nem tud összehozni, mert az Ékirálynőnek tele van csúcshangokkal. Aznap nem sikerült természetesen, és akkor belém ivódott egy olyan...
Beléd ivódott egy stressz.
Belém. Azóta én félek attól az áriától, pedig otthon bármikor eléneklem, a csúcs effektől megvan.
Lányodok szoktad esténként érdekelni?
Sőt, tanítom most a lányomnak. Igen, igen, igen. Most pont ezt gyakorolgatjuk, mert ugyanezt a lirai koloratúr hang terjedelmet örökölte, sőt, magasabbra megy, mint én mentem valaha.
Szeretnéd, ha énekelne?
Nem szeretnék neki semmit megmondani, és édesapjával is nem mondjuk meg neki, hogy mi legyen konkrétan. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy két lábon, vagy több, sőt, sokkal több lábon álljunk az életben. Azt, hogy nekem szerencsém volt, mert tényleg azt kell mondanom, tehát, hogy minden jött egymás után, de rengeteg tehetséges ember van Magyarországon, és közelébe nem jutnak a színpadnak, és ebbe belekeserednek, és nem szeretném, hogyha tehetséges ember révén, mert annak tartom Larát, ebbe bele betegedne, hogy neki nem sikerült. Tehát azt gondolom, hogy kell valami alap, más dolog, és egyébként ő maga választotta, mert hála Istennek édesapjától örökölte a beszélőkét, nagyon jó beszélőké van, nagyon jó humora, jó agya, és a jog a cél, de mellette énekelgetünk, meg énekelget, meg jár is énekelni, most Toldi Máriához fogunk pont. Ma megyünk az első énekórára, bizony Toldi Máriához, tehát két lábon állás ez az ő életcélja is, és a miénk is.
Akkor még beszéljünk erről az új operettről, ami készül.
Somosi feleségét fogom játszani. Igazából még nem tudok róla sokat, és igazából nem is maradt fenn róla sok minden, inkább Somosiról tudunk többet egyébként.
Nagyon nagy karakter volt.
Somosi volt az, aki itt Magyarországon a könnyedebb, kulturális, zenei és szórakoztató műfajt létrehozta. Fantasztikus dolgokat csinált, nagyon bátran. És ugye maga az operettszínház is a Somosinak a köszönhető. És az ő felesége szerintem egy nagyon erős és nagyon okos nő lehetett, ha mindent, amit Somosi így végigvitt, azt ő támogatni tudta. Biztos, hogy egy okos karakán nő volt.
Orbán János Dénes írta a szövegkönyvet, és Pejcsik Péter a zenét.
Pétert ismerem, mert volt szerencsénk együtt dolgozni Mozi hangjai című koncerten a Műpában, ahol egyébként filmzenéket énekeltem, amit egyébként is imádok mindig kilépni egy kicsit a komfortzónámból, és valami crossover felé kacsingatni. Nagyon-nagyon szeretem ezt a Sarah Brightman vonalat is. Akkor dolgoztam Péterrel együtt, és nagyon örültem, amikor hallottam a nevét. Az egész zenei művek szerintem még most is íródnak dolgok.
Tetszik, szereted?
Igen, ilyen szeretem, de nagyon kíváncsi vagyok a hangszerelésre, mert azt szerintem még többet fog tudni hozzáadni.
Egy ráktól nem is várom más, mint mély érzelmeket és orosz kultúrát.
Rakmanyi nem nagyon nagy szerelmem, mindig szerettem volna jól zongorázni, sajnos ez nem sikerült, mert későn jutottam zongorához. Az volt a kérdés kicsikoromban, hogy milyen hangszert szeretnék, akkor még nem tudtak anyukám még zongorát venni, és akkor hegedültem nagyon sokáig. Szegényeket, rettenetes lehetett. Én sem szerettem, 7 évig nyújtam ezt a dolgot. Szóval nagyon irigylem a kézügyességet a zongoristáknak, és nagyon szeretem az orosz zenei kultúrát, Csajkovszkit és Rakmaninov is, amiket írt, ezért imádom egyébként a D-moll zongora versenyt, ezt szeretném.
Vendégem Fischer Mónika, Liszt Ferenc, Honti Hanna és Artisius díjas énekesnő.